34. versben, ahol az első dolog, amit Jézus mond a kereszten, amint ott függ, az az, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. Ez a megbocsátásnak a szava. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit tesznek. Micsoda kezdet? Egyetem, valaki, akit megfeszítenek, valaki, akit leköpnek, valaki, akit előtte megkorbácsolnak, valaki, akit abszolút jogtalanul és igazságtalanul keresztre feszítenek, és a megbocsátásról beszél. Atyám, bocsáss meg nekik. Nem tudják, hogy mit tesznek. És miért beszél Jézus a megbocsátásról? Azért, mert ez a legmélyebb szüksége az embernek. Pszichológusok beszélnek arról, hogy a lelki rendellenességeknek az egyik legfőbb oka a bűntudat. A bűntudat. Amikor bent a dolgok nincsenek rendben, akkor semmi nincsen rendben. Még akkor is, ha kívül rendben vannak a dolgok, de belül nincsenek rendben a dolgok, akkor semmi nincsen rendben. És a bűntudatra a legjobb gyógyszer, orvosság, a bűnbocsánat, a megbocsátás. Ezért beszél erről Jézus. Amikor elé hoztak egy bénát, hogy Jézus gyógyítsa őt meg, az első dolog, amit Jézus tett, az nem az, hogy meggyógyította őt, hanem azt mondta neki, hogy fiam, ne félj, megbocsátattak a bűneid. Tudta, hogy volt egy mélyebb szükség, és ez az, hogy az ő bűnei meglegyenek bocsátva. Mert ez az egyik fő probléma, vagy a legfőbb probléma. Úgyhogy mit tegyünk, ez az üzenet ennek, mit tegyünk, hogy szabadok legyünk a bűneinktől, a bűntudatunktól? Mit tegyünk? És a pszichológusok beszélnek arról, hogy az ember sokszor elnyomja a bűntudatát, és úgy gondolja, hogy nincsen bűntudat, a közben a szőnyeg alá seperte. Mert ahogy telnek az évek, és felgyülemnek dolgok, amiket teszünk, de nem kellett volna, nem tudunk mihez kezdeni vele, szőnyeg alá seperjük, mert zavar bennünket, és csak egyre nagyobb lesz a békétlenségünk. És valamiért csak nem működnek a dolgok. Tudjuk, hogy valami a felszín alatt van valami probléma, de nem akarunk szembenézni vele. És aztán itt jön, Atyám, bocsáss meg nekik. És ez a megbocsátás. A megbocsátás a megoldás, hogy a világ mindenség Istene, mindenség teremtője azt mondja, bűneid meg vannak bocsátva. Fel vagy oldozva teljesen. És amint ezt mondja nekünk, a lelkünk nyugalmat talál, békességet. És talán ez az első dolog, amikor találkozunk Jézussal. Az első, mondhatjuk azt, tapasztalat, vagy élmény, vagy megerősítés. Az az, hogy békességünk van. Olyan békességünk, amilyen korábban nem volt. Olyan békességünk, amely nem a körülményektől függ. Olyan békességünk, amelyet tudjuk, hogy igazából nem vehet el senki. Egy belülről jövő mély békesség. Tudjuk, hogy most már rendben van minden. Azért, mert Isten egy teljesen új lapot adott nekünk. Egy vadonatúj kezdetet. Vadonatúj kezdetet. Azt mondta, ezt kitépem, minden, amit tettél, ezt összegyűröm, ezt elégetem. Ezt tette Jézus a kereszten, és aztán ad egy vadonatúj lapot. Egy vadonatúj életet. Egy vadonatúj kezdetet. Ez Isten ajándéka. Úgyhogy ezért beszélt Jézus a megbocsátásról a legelső mondatában. Jézus második mondatát Lukács 23-ból olvassuk úgy szintén, de előtte hagy mutassam meg azt a jelenetet, ami megelőzi ezt a mondatot. Amint Jézus ott függ a kereszten, a két oldalán egy-egy bűnöző függ, akit halálra ítéltek úgy szintén, mint Jézust. Ők rablógyilkosok voltak, vagy úgy is hívjuk ezt, hogy a két lator, két rablógyilkos. És amint ott függnek Jézussal, az egyik rablógyilkos elkezdi szidalmazni Jézust. És azt mondja, hogy ha te valóban Krisztus vagy, az Isten fia, akkor szabadíts meg magad, és szabadíts meg bennünket is. A másik odafordul a barátjához, és azt mondja, hogy nem féled Istent? Te ugyanazon ítélet alatt vagy, mint ő, De mi méltán vagyunk ugyanazon ítélet alatt, ő pedig semmi gonoszat nem tett. És odafordul Jézushoz, és azt mondja, emlékezz meg rólam, amikor visszajösszed a királyságodban. És aztán itt jön Jézusnak a második mondata a kereszten. Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Ma velem leszel a paradicsomban. Sokan azt tartják ma, hogy igazából nem tudhatunk semmi bizonyosat afelől, hogy ki fog a mennybe kerülni. Ezt majd Isten dönti el. Mi nem tudhatjuk, emberek, hogy ki fog a mennybe kerülni. Itt azonban egy kitűnő példáját látjuk, és hiszem azt, hogy Isten így szerkesztette ezt meg, hogy megmutassa nekünk, hogy igenis lehet tudni, hogy ki fog a mennybe kerülni. Egy olyan példáját látjuk, ahol Jézus maga biztosított valakit arról, hogy a mennybe fog kerülni. Jézus maga mondta, hogy bizony, mondom, ma velem leszel a paradicsomban. Ki az, akit biztosított erről Jézus? Egy rablógyilkost. Megdöbbentő. Egy olyan embert, aki lehet, hogy soha semmi jót nem tett. Aki elszúrta az életét, de nem csak az övét, valószínű sok más emberét is. Méltán van ott a kereszten. Méltán kapott halálbüntetést, vagy ma Magyarországon méltán kapott életfogytiglant. És Jézus őt biztosítja, ma velem leszel a paradicsomban. Megdöbbentő, megdöbbentő. Mi kell ahhoz, akkor, hogy valaki a mennybe jusson? Mi az a szint, amit meg kell ugrani? Mi az, amit tenni kell ehhez? És ezt látjuk ebben az egyszerű párbeszédben. Mit tett ez a rablógyilkos? Először is elismerte a bűnét. Nem azt mondta, hogy nézd, igazából azért lettem ilyen, mert az én nagypapám, apukám, dédnagypapám is ilyen volt, és nem tehetek róla, ilyen vagyok. Elismerte. Én bűnös vagyok. Én méltán szenvedem el a kereszthalált, vagy keresztre feszítést. Én bűnös vagyok. Nem takargatta, elismerte. Nem magyarázta ki, elismerte. Milyen egyszerű. Elismerte, hogy ő bűnös. És elismerte az ő bűnét, hogy ő méltán kapta a halálbüntetést. A második, amit tett, ez is nagyon egyszerű. Úgy tűnik, hogy a Biblia egyszerű. Isten egyszerű. Nem bonyolult. Mi emberek bonyolultá akarjuk őt tenni. Hogy odafordult Jézushoz egy egyszerű bizalommal vagy hittel. És megkérte őt. Megemlékeznél rólam, amikor visszajössz a te országodban? Odafordult egy egyszerű bizalommal és hittel. Semmi extra nem tett, nem kezdett el énekelni Jézusnak, nem kezdett el templomba járni. Odafordult Jézushoz bizalommal és hittel. És a harmadik, ezt a szavaiból látjuk, hogy egyszerűen elismerte azt, hogy Jézusnak hatalma van őt megmenteni, megváltani, neki örök életet adni. Tehát elismerte, hogy az az ember, aki ott függött a kereszten mellette, ő nem ugyanolyan ember, mint ő. Ő több, mint egy ember, úgymond. Ő megváltó. Ő megszabadító. És elismerte, hogy Jézusnak teljes joggal van hatalma arra, hogy az életét megmentse, és hogy egy jegyet adjon neki, úgymond, a mennybe. Hogy a mennybe vezető utat, vagy az, hogy az egész örökkévalóságot Istennel töltse, Jézusnak hatalma van ezt eldönteni. Tehát elismerte a bűnét, odafordult egy egyszerű bizalommal, semmi vallásos szöveg nem volt. Ezek a fickók nem voltak vallásosak, nyilvánvaló. Semmi vallásos szöveg nem volt. És aztán elismert, hogy Jézus meg tudja tenni, vagy az ő kérését teljesíteni tudja. Jézus több, mint ember, ő a mindenható Isten a testben, a földön, és elismerte. És aztán jön Istennek a Jézusnak a válasza, ma velem leszel a paradicsomban. Milyen egyszerű, ez Isten mércéje.
János 19, 26-27, Jézus harmadik mondata kereszten. Azt mondja, amikor Jézus ránézett az anyjára és a közelben álló tanítványra, akit szeretett, így szólt az anyjához. Asszony, itt a fiad. A tanítványnak pedig azt mondta, nézd, itt van az anyád. A tanítvány el is vitte a saját otthonába Jézus anyját, aki attól kezdve ott lakott vele. Tehát, míg ott volt Jézus a kereszten, ott függött a kereszten, ott állt előtte az édesanyja. Nem volt egy szép látvány, hogy a fiát ilyen körülmények között látta. És csak képzeld el, hogy mennyire riadt lehetett, hogy mennyire megrémült a látványtól, hogy tele sebekkel, szinte már kivérezte magát, és ott van, és szenved, és kínlódik, és tudja, hogy mi lesz a vége, de még van benne élet. És nem volt könnyű Máriának. Tehát ott volt a fia közel a halálhoz. És tényleg, ha van gyermeked, akkor ha belegondolsz, rosszul leszel. Rosszul leszel. És így volt Mária is. Rosszul volt. Úgyhogy ahogy ezen gondolkodunk, hogy miért mondhatta ezt Jézus az édesanyjának, miért mondta ezt a szeretett tanítványának, akkor azt láthatjuk, hogy Mária nem csak most látta szenvedni az ő fiát, hanem végigkísérte az egész életét. Ott volt a fia mellett, ahogy sorba jöttek az események egészen a születésétől kezdve, és látta, hogy valahogy nem mennek úgy szépen rendben a dolgok. Ott volt a születés. Nem volt számukra hely. Sehová nem engedték be őket. Egy istálóban kellett megszülnie Jézust. És Mária ott volt a fiával. Tehát együtt élték át. Aztán a következő, a gyermek üldöztetés, amikor 2 éves volt Jézus, és Heródes parancsba adta, hogy meg kell ölni ezt a gyermeket, és minden 2 éves korú gyermeket, vagy a körüli gyermeket. És aztán nekik Egyiptomba kellett menekülniük. De ott volt ebben az üldöztetésben is, és látta, hogy a gyermekem veszélyben van. Aztán Mária látta azt, hogy a szolgálatban milyen nehézségei vannak, hogy meg akarják őt ölni, hogy állandóan macerálják, piszkálják, összeesküdnek ellene. És aztán itt van a kereszt előtt áll, hogy elkapták a fiamat. Sosem volt könnyű, de most elkapták. És valami ilyesmi lehetett így Máriában, tehát egy bánat a szívében. És csak belegondolunk Jézus mindezek mellett, hogy ő ott szenved, mert Mária a lelkében szenvedett, de Jézus nem csak a lelkében szenvedett, hanem fizikailag is. Azt láthatjuk ezekből a szavakból, hogy együtt érzett az édesanyjával. Átérezte azt, hogy mind mehet keresztül. Úgyhogy tudta, hogy most szólnom kell hozzá. Tudta, hogy most bátorítanom kell. Tudta, hogy ez az egy mondat, ez fontos lesz számára. És fontos lesz mindazok számára, akik egyszer majd hallják ezt. Mint Jézusnak egy szava a kereszten. Úgyhogy ezen gondolkodtam, hogy tudod, ott volt Jézus, és szenvedett, de mégis a szenvedések közben gondolt az édesanyjára, és gondolt a szeretett tanítvány, és azt mondta, anyu, gondom lesz rád. Itt van ez a tanítvány, majd ő gondot visel rád. Szeretett tanítvány, te pedig gondoskodj ő róla. Gondoskodj ő róla. Kérlek, vigyázz az édesanyámra. Mert ugye tudta Jézus, hogy fel fog támadni, de tudta, hogy fizikailag nem lesz vele, és biztos akart lenni, hogy az édesanyjára gondot visel valaki. És mi az, amit tanulhatunk ebből? Az, hogy mindamellett, amin keresztül megyünk, és vannak nehézségeink, de Jézus megtanított minket arra, hogy mindemellett is gondot tudunk viselni azokra, akiknek szükségük van rá. Nem kell, hogy a nehézségek, a kínok, a fájdalmak, azok annyira lentartsanak minket, hogy ne is tudjunk másokra gondolni, azokra, akiket szeretünk. Úgyhogy Jézus ott fenn a kereszten is tanított minket. És tényleg ezt látjuk, hogy néztük eddig a szavakat, bocsáss meg nekik, másokra gondolt. Vagy te ma velem leszel, tehát a mellette lévőre gondol, te ma velem leszel a paradicsomban. És aztán azt mondja, hogy íme a te fiad. Tehát vigyázz az édesanyámra, és gondom lesz rád. Tehát Jézus a szenvedés közepette is másokra gondolt. Úgyhogy megmutatta nekünk azt, hogy tényleg milyen nagyszerű és csodálatos megváltónk van. Amen. Lesz?
Jézusnak a negyedik mondatát Máté 27-ből olvashatjuk. 45. vers azt mondja, hogy 6 órától kezdve pedig sötétség lett az egész földön 9 óráig. Ez az előzménye ennek, és ez pontosan azt jelenti, hogy déltől 3-ig teljes sötétség borult a földre, amint Jézus a kereszten volt. Ez már a reggel 9-kor feszítették meg, délben, amikor legnagyobb világosságnak kellene lenni, legnagyobb sötétség lett. Ezt két pogány római történész az első században megerősítette, Tallusz és Flegon, hogy bizonnyal tényleg elsötétedett, és igazából nem értették, hogy miért sötétedett el a nap, miért lett sötétség a földön, de valamit megérthetünk belőle, hogyha megnézzük, hogy mit mond ekkor Jézus a kereszten. Mikor minden elsötétedett a földön, és a nap nem sütött, 9 óra körül pedig nagy szóval, tehát ez délben volt, kiáltott Jézus mondván, Éli, Éli, láma sabaktáni, azaz én Istenem, miért hagytál el engemet? Ez a legsokkolóbb mondata Jézusnak a kereszten. Én Istenem, miért hagytál el engem? És tényleg miért? Miért hagyta el Isten az Atya Jézust? Miért? Miért kellett? Amikor Jézus elkezdi a szolgálatát, akkor az Atya azt mondja róla, hogy ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, kedvemet lelem benne, gyönyörködöm benne, ő az én fiam. És most pedig az Atya, Isten, az ő fiának hátat fordít, elfordult tőle, hátat fordít. Miért? És ez a helyettesítésnek a szava. Azért fordít hátat Isten az Atya Jézusnak, mert Jézus helyettünk van ott a kereszten. Ahogy láttuk ebből a homokrajzból, hogy a bűneinket magára vállalta, magára vette Jézus, és a kereszten a saját bűneink vannak ráhelyezve. Úgyhogy bármilyen megdöbbentő is, a kereszten Jézus Isten káromló lett, hazug lett, tolvaj lett, rabló lett, gyilkos lett, házasságtörő lett, esküszegő lett. Bár mennyi bűnt fel tud sorolni, ami a világ történetben történt, és ami a mi életünkben történt, az mind Jézuson volt. Jézus, ez mondja a Biblia, bűnné lett, bűnné vált, értünk. És Isten szent és igaz, és igazságos. És ő nem tolerálhatja a gonoszt, nem tolerálhatja a bűnt, és Isten elfordul a bűntől, nem tud közösségben lenni, nem tudja kitárni a karját, és azt mondani, nagyszerű, csodálatos, gyönyörködöm, kedvemet lelem, hanem Isten elfordítja az arcát, és hátat fordít, és sötétség jön. Jézusra. Ő van helyettünk a kereszten. Azon a helyen, ahol nekünk kellene lenni, ahol nekünk kellene Isten elfordulását megtapasztalni, nekünk kellene a sötétséget az egész örökkévalóságra megtapasztalni, Jézus helyetted tapasztalja, helyetted éli, helyetted hordozza, helyetted fizeti ki, helyetted bűnhődik, helyettünk van ott a kereszten. helyettünk kapja meg a mi bűneink jogos büntetését. Árad ajkamról, mint rólad beszél. Elmondom, milyen is vagy, mindent, mit értünk tettél. Minden szó árnyék csupán, amint irgalmat szívemhez ér. Most csak nézek rád, mit mondhatnék. Szótlan állok, jelenlétedem a két, ha egy szót szólsz, az már meggyógyít. Hallom hangot, győztes hangot, engem hív. De ha sérból kijöttél és élsz, tudnál állában, mit is mondhatnék. Most nem kérlek, most csak nézd rám, némán. Ó, mondd, hogy szerethetsz így, hogy értem mindent elhagytál. De a mindenség, Istenem, egy szavaddal elpusztíthatnál. Te könnyekkel örvendezel, ha egy gyermeket hazatalál. Téldre hullok, mondd, mit mondhatnék. Szótlan állok, jelenléted elvakít. Ha egy szót szólsz, az már meggyógyít. Hallom hangot, győztes hangot, engem hív. Most nem kérlek, most csak nézd el, némán. Szíved nagy titkot rejt, ezt ember fel nem foghat rá.
Jézus következő szava a kereszten, az ötödik mondat, hogy szomjas vagyok. János 19:28. Ezután Jézus, tudva, hogy minden beteljesedett, így szólt: szomjas vagyok. Ezt azért mondta, hogy az írás szerint történjen minden. Tehát Jézus, amit láthatunk ebből, hogy ő ember volt. Tehát ember volt. Jézus ember volt. Nem egy szuperhős, hanem Jézus ember volt. Aki Isten, és emberré lett. De itt látjuk, hogy ugyanolyan ember volt, mint mi. Ugyanúgy érzett. Láthatjuk az evangéliumban, az evangéliumokban, hogy ő sírt, hogy megéhezett. Itt láthatjuk, hogy szomjas. Tehát ember. Ugyanolyan tulajdonságokkal, ugyanolyan tapasztalatokkal, mint te vagy én. Úgyhogy mondhatjuk azt, és bátran mondhatjuk azt, hogy ő megért mindannyiunkat. Megért téged, és megért engem. Ő átélt hasonló helyzeteket, mint amiket te ma átélsz. Nem tudom, hogy vagy itt ma. Mi történik? Hogy mi történt a múlt héten, vagy éppen ma reggel, vagy mi vár rád? Egyet mondhatok, hogy Jézus átérzi azt, amin átmész. És tudja, hogy mind mész keresztül. És azonosulni tud vele, mert ő is megélte azt. Ő is megélte azt. Úgyhogy a Zsoltárokból szeretnék felolvasni a 33. Zsoltárban néhány verset. És az egyik az a 6. vers. Azt mondja, az Úr igéje alkotta az eget, egész seregét szájának lehellete. Tehát az Úr igéje alkotta az eget. Tehát Isten igéje, Jézus teremtett. Mindent ő teremtett. Aztán a 13., 14., 15. vers. Azt mondja, letekint a mennyből az Úr. Tehát letekint arra, amit teremtett. És lát minden embert, téged és engem. Lakóhelyéből rátekint a föld minden lakójára. Ő formálta mindnyájuk szívét, ismeri minden tettüket. Tehát Jézus az, aki formált mindannyiunkat. Édesanyánk méhében, ő formált bennünket. És ismeri minden tettünket. Még azt is, amiről azt hitted, hogy senki nem látta. Minden tettünket ismeri. Most látjuk azt, hogy ő teremtett mindet, aztán egy kicsit zoomol a kamera, és rázoomol rád, az ő embereire itt a Földön, akiket teremtett. De zoomol még egy közelibbet, mert a 18. vers azt mondja, de az Úr szeme ügyel az istenfélőkre, akik szeretetében bíznak. Megmenti őket a haláltól, éhínség idején is megtartja életüket. Tehát azt látjuk, hogy Isten törődik velünk. Megteremtett mindent, aztán ismer mindenkit, minden egyes embert, de aztán van egy szűkebb kör ebben az istenfélők. És azt mondja, hogy ő rájuk meg még különösképpen figyelek, és vigyázok rájuk. És fantasztikus erre gondolni, mert tényleg, mintha Isten azt mondaná ezekben a versekben, hogy én elég vagyok neked. Én elég vagyok arra, hogy megismertessem az életed, amin keresztül mész. Én bőven elegendő vagyok. És segítek megmutatni mindent ebben az életben. Én segítek téged végigvezetni ezen az életen. Én formáltalak téged. Én foglak megmenteni dolgoktól. És én tudlak megmenteni a legnagyobb dologtól, amiről már eddig beszéltünk. És azt mondja Isten, hogy mindegy, hogy milyen nehéz az utad, tudd, hogy én egyben tartalak. Tudd, hogy én a kezemben tartom a dolgokat. És azt mondtam erre, hogy hát oké, szép szavak, jó szavak, egybe tartasz. Nem tudja, hogy miről beszél. Mégse látja az én helyzetemet. Az én helyzetem az még ennél is durvább. De Isten azt mondja, hogy én tartalak össze. És csak hagyd mutassak egy példát. Mindjárt lesz egy-két kép itt fenn a kivetítőn. Hogy tényleg Isten tartja össze a dolgokat. Hallottam egy történetet, egy lelkipásztor éppen utazott valahová egy konferenciára előadást tartani, és valami ismerősével összefutott a repülőtéren, és kérdezte, hogy hová mész, mit csinálsz, mondta, hogy megyek egy konferenciára előadást tartani. Az emberi test és Isten csodája az emberi testben erről. És akkor megkérdezte ez a barát, hogy és mi lesz a csattanója? Mi lesz majd a nagy csattanója ennek az előadásnak? És azt mondja, hogy hát, még nem tudom. És azt mondta, hogy akkor legyen a laminin. És lehet, hogy néhányan már tudjátok, hogy miről beszélek. Legyen a laminin. És akkor körülbelül így nézett rá ez a lelki pásztor, és mondta, hogy ti rám, hogy ez mi lehet. És ez a laminin. Ez egy fehérje, ami abban segít, minden sejtben ott van, és az, ez segít abban, hogy összekapcsolódjanak a sejtek. Tehát ez a fehérje felelős azért, hogy az emberi test az egyben legyen, és ne hulljon szét. És milyen érdekes a formája, nem? Mert olyan, mint egy kereszt. De lehet, hogy ez csak valami keresztények itt szórakoztak ezzel a rajzzal, azt úgy formálták. Úgyhogy nézzük meg a következőt, ez már egy igazi kép róla. Olyan, mintha Jézus lenne ott a kereszten. Ott függene a kereszten. És Isten azt mondja, hogy én összetartalak téged. Az első lépés az ez, hogy csak gondolj Jézusra a kereszten. Mert én voltam. Te vagy az ott a kereszten. Te vagy az ott a kereszten. És ezáltal életet kapsz. Úgyhogy köszönjük ezt Istennek. Köszönjük. Köszönjük. Az ő drága vérén keresztül egyben tartja az életünket. Megmentett bennünket, és egyben tudja tartani az életünket.
Jézus hatodik mondatát nézzük meg a kereszten, és ez a leghatalmasabb mondat, amit a kereszten mondott, igazából ez egy szó, amit mondott, ez János 19. fejezetében van, a 30. versben, mikor aztán azért elvette Jézus az ecetet, mondta, elvégeztetett, elvégeztetett. Ez a leghatalmasabb mondat, ahogy ott van a kereszten, ahogy magára vette a bűnöket, ahogy bűnné lett értünk, sőt a világ összes bűnét magára vállalta. És ott van, és az atya hátat fordít neki, és sötétség jön a földre, és ez az ítéletnek az órája, büntetésnek az órája, az igazságszolgáltatásnak az órája. A bűnök, a világ összes bűne, ő rajta van, és ő hordozza egy személyben. És ezért kellett neki többnek lenni, mint embernek. Ember volt, és Isten volt egy személyben. A mindenható Isten, aki testet öltött a testben, hogy elhordozhassa a több milliárd embernek a világtörténelem során az összes bűnét, és a legvégén ezt mondja, elvégeztetett, vagy el lett végezve. Elhordoztam. Kifizettem. Megbűnhődtem. Átvállaltam. Kifizettem mindet. Elhordoztam mindet. Mikor megkérdezzük az emberektől általában is, és hogy érted-e, hogy miért halt meg Jézus a kereszten, nagyon sokan ismerjük a helyes mondatokat, vagy mondatot, vagy választ. Jézus azért halt meg a kereszten. A világ bűneiért, nem? Így van. De igazából nem nagyon tudjuk általában, hogy ez mit akar jelenteni. És ez ezt jelenti, hogy ő elhordozta, ő büntetve lett értünk, és kifizette mindet, mindet maradéktalanul. Ez azt jelenti, hogy nincs, nem volt, nincs és nem lesz a világon egyetlen egy olyan bűn sem, amit Jézus ne vállalt volna át, annak a büntetését. És Isten a testben helyettünk megkapta a bűneink büntetését. És azt mondta, kifizettem, kifizettem. Ez a győzelemnek a szava. És a Biblia azt mondja, hogy ebben látjuk meg igazán Isten hozzánk való szeretetét. Mikor arról gondolkodunk, hogy Isten szeret bennünket, akkor nem a zsebünkben nyúlunk, és megnézzük, hogy mennyi pénzünk van. Tényleg szeret engem Isten? Hanem a keresztre nézünk. Mikor a keresztre nézünk, akkor Isten azt mondja nekünk, látod, szeretlek. Látod, milyen fontos vagy nekem. Látod, mennyire akarlak téged. Látod, mennyire akarom, hogy az egész örökké valóságot én velem tölthesd. Látod, annyira akarom, hogy emberré lettem. És magamra vállaltam az összes bűnödet. És elhordoztam a bűnödnek az összes igazságos büntetését. Azért, hogy elvegyek minden akadályt, ami közted és köztem lehet. Ki van fizetve? Meg van bűnhődve? Helyetted tettem. Ennyire szeretlek, hogy aztán ne lehessen egy akadálya se, semmilyen akadálya annak, hogy mostantól fogva, az egész örökkévalóságon át élvezhessd az én velem való közösséget. Én akarlak téged, szeretlek téged. Honnan tudom, hogy Isten szeret engem? Honnan tudjuk, hogy Isten szeret bennünket? Ezt mondja a Biblia. Onnan, hogy az ő fiát adta értünk. Onnan, hogy a fia engesztelő áldozat lett a mi bűneinkért. Isten szeret engem. Isten szeret téged. Igazán. Elvett minden akadályozó tényezőt. Kifizette mindet. Na most, hogyan lehet ez valóságos az életemben? Mert azt hiszem, hogy sokan ezt értjük valamennyire. De hogyan lehet az, hogy ez a mai reggel, ez nem csak egy szép reggel, egy kedves alkalom, egy aranyos dolgokat hallottunk, egy elméletben jól hangzó dolgokat. Hogyan lehet ez valóság az életemben, az életedben? Hogyan lehet ez egy megtapasztalható valóság? Nos, csak visszaemlékezünk már arra, ami történt a kereszten. Arra a latorra, a bűnözőre, aki ott volt a kereszten. Ott így megkaptuk a receptet, hogy hogyan lehet ez valóságos a mi életünkben. Vissza tudunk emlékezni, mi volt az a nagyon egyszerű recept. És az emberek nagyon szeretik bonyolítani. Mindent nagyon szeretünk bebonyolítani, hogy aztán nem működjön. De Jézus nem bonyolít. Isten nem bonyolít. Egyszerűvé tette. Ez az egyszerű recept. A bűnöző elismerte, hogy ő bűnös. Na most mi, akik itt vagyunk, legtöbben nem vagyunk bűnözők. Legtöbben. Lehet, hogy senki. Lehet, hogy van itt köztünk egy-egy. De mindannyian bűnösök vagyunk. Mindannyian tettünk olyan dolgokat, amelyekre Isten nem mosolygott. Amelyekről mi is tudjuk, hogy helytelenek. Igazából az életünk során, ha összeszámoljuk, sok ilyen van. És milyen egyszerű elismerni azt, hogy bűnösök vagyunk. Ugyetem nem egyszerű elismerni, de milyen egyszerű, amikor elismerjük. Nem rejtegetjük, nem mondjuk azt, hogy én velem minden rendben. Hanem az első az az, hogy azt mondom, én elismerem azt, hogy bűnös vagyok. Én elismerem azt, hogy méltó vagyok, mint az a bűnöző, aki odafordult Jézushoz. És azt mondja, hogy mi méltóak vagyunk erre, mi méltóak vagyunk arra, hogy mikor megállunk Isten előtt, akkor Isten nem kitárja a karját, és azt mondja, gyere, micsoda fantasztikus munkát végeztél, egy hibát nem találtam benne, hanem azt mondja, hogy bűnös vagy. És azt mondom, tudom, nem tiszteltelek, nem szerettelek, önző voltam nagyon sokszor az életemben, és a többi. Igen, bűnös vagyok. Másik, hogy egyszerűen odafordulunk Jézushoz. Odafordulsz Jézushoz, és azt mondod, kérlek, bocsáss meg nekem. Kérlek, bocsáss meg. Bizalommal, hittel, őszintén, és aztán harmadik, a bűnözőre emlékezve a kereszten, hogy hiszed, hogy Jézus a kereszten, amikor ott függött, helyetted függött ott. Helyetted halt meg. Helyetted vett el a saját bűneidnek a büntetését. És hogy ő neki hatalma van arra, hogy megbocsássa a bűneidet. Hogy ő nem egy elvont személy, nem egy elvont elmélet, hanem ő egy valós személy, valóságos történelmi, ki harmadnap feltámadt, és odafordulhatsz hozzá, és azt mondhatod, hogy ments meg engem. Köszönöm, hogy helyettem haltál meg. Bocsáss meg nekem. Úgyhogy ezt szeretnénk most tenni. Szeretnénk imádkozni. És hogyha arra gondolunk, hogy mit tehet egy néhány egyszerű szó, amit a szívünkből mondunk Istennek, akkor látjuk ezt a bűnözőnél, aki a kereszten ott volt Jézus mellett. Jézus rögtön odafordult hozzá, és azt mondta, ma velem leszel a paradicsomban. Néhány egyszerű szó a szívből. Ez az, amit most megtehetsz. Odafordulhatsz hozzá. Senki nem lát, senki nem figyel. Én becsukom a szemem. Legtöbben becsukjuk a szemünket. Nem figyelünk. Nem elmondjuk ezt a néhány egyszerű szót. És ezzel odafordulsz Istenhez. Megérted, hogy mit tett érted a kereszten? Jézus. Fordulj hozzá. Fejezd ki ezt az odafordulást egy imával. Mondd azt neki. Isten, én elismerem, hogy bűnös vagyok. Köszönöm, hogy te szeretsz engem. Köszönöm, hogy annyira szeretsz engem, hogy átvállaltad a kereszten a bűneimet, és te lettél helyettem büntetve. Kérlek, bocsáss meg nekem. Kérlek, adj egy új kezdetet, egy új életet. Hozzád szeretnék tartozni. Mostantól fogva, örökké. Jézus nevében. Amen.
Ez még csak 6 mondat volt. Volt még egy 7. is. És ezt nézzük most meg. De mielőtt még mondanám ezt a mondatát Jézusnak, csak ennyit előjáróban, hogy a keresztre feszítés ez a feltámadáshoz vezet. És ezt sose felejtsük el, hogy a keresztre feszítés ez a feltámadáshoz vezet. És Jézus 7. mondata pedig az volt, hogy atyám, tehát mielőtt kilehelte a lelkét, azt mondta, atyám, a kezedbe teszem az életem. Tehát fölajánlotta magát, és aztán ment is. De mielőtt meghalt, ezt mondta, atyám, a kezedbe teszem az én lelkemet. És ezen gondolkodunk egy kicsit, és ez lesz a mai utolsó gondolatunk, hogy tehát ha végignézzük Jézus életét, hogy ő mind ment keresztül, összehasonlíthatjuk a tiéddel, hogy összehasonlíthatod a tiéddel. Azt látjuk, lehet, hogy azt mondod a saját életedre, hogy ez tragédia. Sok tragédia van az én életemben. De ha végignézzük Jézus életét, ott is volt bőven. Tehát bőven volt. Lett osztva neki is belőle. Bőven. Ha megnézzük a gyerekkorát, a születését, ahogy már említettük, tehát mi újongunk és ajándékozzuk egymást karácsonykor. Ahol Jézusnak nem volt hol megszületnie. Tehát mindenhol az órukra csapták az ajtót, hogy nincs hely számodra. Mi meg örülünk. karácsonykor. Milyen jó pénzt költhetünk, vehetünk ajándékokat, kapunk ajándékokat. De ez egy tragédia volt. Ha a hírekben ezt olvastuk volna, hogy valakinek nem nyitottak ajtót, hogy megszülje a gyermekét. Tehát nem az, hogy útközben szülte meg, mert már nem volt ideje beérni valahová, hanem mindenki rájuk csukta az ajtót. Akkor azt mondják, hát ez tragédia. Ilyen megtörténhet? Jézussal megtörtént. Aztán említettük már, hogy 2 éves korában ez tragédia volt, amikor jöttek a katonák, és ölték a gyerekeket, és menekülniük kellett. És elmenekültek. Tehát ez tragédia. Aztán azt megnézzük, hogy valószínűleg a szülőfaluban nem mindenki vette be azt, hogy Mária szüzen fogantatott. Valószínűleg jó páran csúfolhatták Jézus gyerekkorába, hogy na mi van, Zabi gyerek? Nem hisszük el azt a mesét, hogy Mária nem volt férfival, és úgy fogantál, és úgy születtél. Te nem ismered az apádat. És Jézus valószínűleg arra gondol, de hogy nem. Én jól ismerem az apámat. És szeretném, hogy te is egyszer megismernéd az apámat. Aztán belegondolsz, hogy gyerekkorában még mi lehetett. Miután elkezdi a szolgálatát, nem olvasunk arról, hogy ott lett volna József az édesapja. Tehát fiatal korában veszítette el az édesapját. Tehát tragédia volt ez is. Tehát Jézus életében ott volt a tragédia. Aztán nézzük meg a szolgálatát. Miután bemerítette őt keresztelő János, az első prédikációja az úgy végződött, hogy fogta a tömeg, és le akarták dobni a szikláról. Tehát én is prédikáltam már rosszakat. De ilyen még nem volt, hogy miután lejöttem a pulpitustól, akkor itt megfogott volna bárki is, és meg akart volna ölni érte. De Jézusnak az első prédikációjánál meg akarták őt ölni. Sőt, ha végigolvassuk az evangéliumot, azt látjuk, hogy volt egy banda, a vallásos banda, aki szüntelen követte őt mindenhová, és vizslatták őt, vizsgálták, susmutoltak a háta mögött, és mindig azon mesterkedtek, hogy ezt a Jézust ki kell nyírni. Ezt a Jézust meg kell ölni. És ez is tragédia. Tehát Jézus élete tele volt tragédiával. Aztán ott van az utolsó este a tanítványokkal, és ismeritek ezt a nevet, hogy Júdás. Elárulta őt. Ő volt a kasszáért a felelős. Tehát valószínű, azért volt egy elég jó bizalmi kapcsolata Jézussal. Mert ő rábízta a pénzt. És elárulta őt. Tehát tragédia. Egy közeli barát elárulta Jézust. Ez tragédia. Aztán ott van egy másik dolog utolsó napokban. Tehát amikor elkapták őt, a tanítványai mind elhagyták. Elárulták. Péter megtagadta Jézust, hogy soha nem is volt vele kapcsolatban. Aztán amikor, ez még előtte volt, amikor Jézus ment a Getsemáné kertjébe, hogy felkészüljön erre a kereszthalára, azt mondta Jánosnak, Péternek és Jakabnak, hogy gyertek velem, mert szükségem van rátok. Ti vagytok az én barátaim, szükségem van arra, hogy miközben én ott vagyok, és készülök, és beszélek az atyával, ti imádkozzatok értem. És nem bírtak egy órán keresztül fönnmaradni a barátai, és imádkozni érte. Tehát micsoda tragédia. Micsoda tragédia. Aztán ott állt az őket vádolók előtt, mindenféle hiba nélkül, bűn nélkül, ok nélkül vádolták őt. Ő pedig csendben tűrte. Mert tudta, hogy nem erről szól a történet, sokkal többről. Tehát ok nélkül vádolták, és ez is tragédia, amikor valakit ok nélkül vádolnak. Vádoltak már téged ok nélkül? Rágalmaztak már meg? És tudtad, hogy nem igaz? Ez fájdalmas. És ez tragédia. És ez is tragédia. Aztán ott volt a kereszt. Megostorozták. kapott egy tövis koronát, amit ráhúztak a fejére, és aztán az bottal csapkodták ezeket a nagy töviseket a fején, még ütötték is, hogy minél mélyebbre menjen az a tövis a fejébe. Cipelnie kellett a keresztet. Felszegezték. Tehát ez tragédia. Ez tragédia. És aztán, amikor meghalt a kereszten, mielőtt meghalt, ezt mondta: Atyám, a te kezedbe teszem le az életem. És hogy micsoda szavak ezek. Amikor már minden kötél elszakadt, látjuk, hogy egy kötél nem szakadt el. Az ő édesapjával való kötele. És azt mondta, minden kötél szakadt. Egy van. És ez nem fog elszakadni, úgyhogy az utolsó pillanatban rámerem bízni az életem. Rámerem bízni az életem. És aztán a tragédia folytatódott, mert mikor levették a keresztről, akkor mit kapott? Egy kölcsönsírt. Még csak saját szép sírja sem akadt. Egy kölcsönsírt kapott. Ennyi jutott neki. Úgyhogy amikor valaki erre ránéz, vagy azokban a napokban, ott van péntek, és ránéznek Jézusra keresztül, azt mondják, hát ez tragédia. Ez tragédia. Vagy szombaton ránéznek a sírra. Ez tragédia. Ez az élet tragédia. Szomorú. Így végződött egy élet. És sokan azt hitték, hogy így végződik egy élet. Ha valaki még nem olvasta a történet végét, akkor azt gondolhatná, hogy hát igen, egy valaki, aki rosszul végezte. Jót akart, szépet akart, jókat tanított, rosszul végezte. Általában a világ nem jutalmaz azokat, akik valami jót akarnak csinálni. És tudod, itt a kérdés, hogy mi a gospel? Mi az evangélium? Mi az örömhír? Hát ez a feltámadás bennünk. Ez az örömhír. Hogy a feltámadás ott lehet bennünk. Mert ott volt péntek, tragédia, szombat, tragédia, de aztán jött a vasárnap. Eljött a reggel. A vasárnap reggel. És Jézus már alig bírta, lemerem fogadni, hogy alig bírta kivárni, mire jöttek az angyalok, hogy gördítsék el a követ. Lehet, hogy unalmában hajtogatta össze a ruháit, és gyerekek, már vártam rátok, már a ruháimat is összehajtogattam. Jó, hogy ide értetek már. És ez az örömhír, hogy Jézus feltámadt vasárnap reggel. És ezért ünnepelünk. Nem egy áldozatot ünnepelünk, hanem egy feltámadott Jézust, aki él. Aki él. Aki él a mai nap. És a gospel, az evangélium, az örömhír az nem az, hogy micsoda megtört történet, és micsoda örömhír, hanem az, hogy ez az örömhír bennünk lehet. Ez az örömhír benned lehet. És hogyha már benned van, ez szuper. És tudod, hogy miről beszélünk. Ha nem, akkor csak bízd rá az életed. Ugyanúgy, ahogy Jézus is. A te kezedbe teszem le az életed. Mondd ezt. Ha még nem mondtad ma, csak mondd azt. A te kezedbe teszem le az életem. Isten. Tragédia volt az életem, de a keresztre feszítés, a tragédia az mindig győzelemhez vezet. Úgyhogy énekelni fogunk egy dalt most. Tehát Jézus él. Jézus él.
Nincs már több halál, a pőrengen nem győz. már szabad élet vár, mert Jézus él. Dicsérjük Isten fiát, a győzelmes nagy király, Jézus Krisztus él. Mert ő az Úr, a rég megígért Messiás, nincsen többé már halál. Jézus Krisztus él, Jézus Krisztus él.
Most adakozni fog, ez a dal folytatódik, és körbe mennek kosarak. A vendégeinket kérjük, hogy ezeket a kosarakat csak adják át a mellettük ülőknek.
Induljunk el hát, hadszengjük az Úrban át, mindenki meghallja a kiáltást, mert Jézus él, Istenünk, ad énekünk. Jöjjetek, dicsérjük Isten fiát, a győzelmes nagy király, Jézus Krisztus él, mert ő az Úr, a rég megígért Messiás, nincsen többé már halál. Jézus Krisztus él, Jézus Krisztus él. Az zengi, az üres sír, hogy szabadság vár. Szabad vagy már, mert Jézus él. Az zengik, az üres sír, hogy szabadság vár. Szabad vagy már, mert Jézus él. Istenünk, hadd énekünk. Jöjjetek, dicsérjük Isten fiát, a győzedelmes nagy király, Jézus Krisztus él, mert ő az Úr, a rég megígért Messiás, nincsen többé már halál. Jézus Krisztus él, Jézus Krisztus él. Szabad vagy már, mert Jézus 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 él.
Kérjük őt egy nagy tapssal.
Nagyon szeret, köszönjük nektek, hogy eljöttetek ma, és nagyon áldott húsvétot kívánunk mindannyiunknak, mindannyiótoknak. De ne rohanjatok, még maradjatok velünk, szeretnénk vendégül látni benneteket, marasztalni egy kicsit, beszélgetni, hátul lesz süti, kávé, tea, és csak úgy maradjunk közösségben, és még egyszer nektek, a szeretteiteknek, rokonoknak, barátoknak nagyon áldott húsvétot, és még egyszer köszönjük, hogy megtiszteltetek minket.